Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai alkalommal most a gyerekekhez külön nem szólnék, de olyan lesz a téma, főleg az első része, amelyben bőven vannak olyan gondolatok, amik hozzátok is szólnak, hiszen iskoláról is fogunk néhány szót szólni, tehát majd az Isten tisztelet keretében fogok néhány szót szólni a gyermekekhez. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel a kérdéssel, és mennyire foglalkoztat ez benneteket, de én nagyon sokszor hallom testvérek részéről a kérdést fölmerülni, és beszélgetni arról, hogy hogy is lesz ez a bűn feletti győzelem. Tehát Jézus eljövetele előtt itt vagyunk, már tényleg egy karnyújtásnyira vagyunk ettől az eseménytől, és mindannyian érezzük, hogy még rossz, helytelen jellemvonások, bűnök még ott vannak az életünkben, és fölmerül a kérdés, hogy egyáltalán lehetséges-e ezektől megszabadulni. Vagy meg kell-e, lehetséges-e, milyen módon, miért nem lehet, eddig miért nem tudtuk. Szóval ezek a kérdések kavarognak az emberekben, és én ezekről a kérdésekről szeretnék a mai délelőtt szólni, és szeretném, hogyha alapigeként fölolvasnánk Ézsaiás könyve 64. fejezetének a 4. versét, és én ebből a versből a második részre szeretném most a mai délelőtt a hangsúlyt helyezni. Ézsaiás 64. fejezet, 4. verse azt mondja, hogy elébe mész annak, aki örvend és igazságot cselekszik, akik utaidban rólad emlékeznek. De én most a második résszel szeretnék foglalkozni, mert utána azt mondja, imé te felgerjedtél, és mi vétkezénk, régóta így vagyunk, megtartatunk-e? Régóta így vagyunk. Én azt hiszem, hogy nincs ember itt közöttünk, aki ne tudna ezt elmondani, hogy hány és hány jellem hibájával próbált már az életben küzdeni, vannak bizonyos győzelmek az életünkben, de mennyi olyasmi van, amiben újból is újból visszaesünk, és nem tudtuk még letenni. És a próféta fölveti a kérdést, hogy régóta így vagyunk, megtartatunk-e? Az ember, amikor a végső győzelemre gondol, akkor sajnos a múlt tapasztalataiból indul ki. Hogyha mit tudom én, 10-20-30 évig nem sikerült, hát akkor miért gondolom, hogy az elkövetkezendő 1-2 évben majd sikerülni fog. De nézzük meg, hogy ezekről a gondolatokról mit mond az Isten ígéje, egyáltalán ki lehet-e vívni a győzelmet? Lehetséges-e az embernek a bűn felett győzni? Emlékszünk, hogy mit mondott Kainnak, mit mondott az Úr, amikor ő haragra gerjedt, és eltökélte a szívében, amit most meg fog majd tenni, hogy megöli Ábelt. Mit mondott neki az Úr? A bűn az ajtó előtt van, rád van vágyódása, és mit mond? Hát akkor nem tudsz mit tenni. Azt mondja? Nem. De te uralkodjál rajta. Uralkodjál rajta. Tehát az Isten a mi feladatunká tette azt, hogy uralkodjunk önmagunk felett, a kísértésekben álljunk meg. De nézzük meg, hogy ez hogy lehetséges. Hogy lehetséges ez? És én most először arról szeretnék szólni, amit én úgy érzem, hogy az egyik legfőbb akadálya a bűnből való szabadulásunknak. És ez nem más, mint a mentegetőzés, a bűneink, a hibáink mentegetése, a kifogás keresés. Hadd kérdezzem meg, hogy az első kifogás keresést a bűnre hol olvassuk a Szentírásban? Ádám és Éva. Ádám és Éva, így van. Mit cselekedtél? Mondja Ádámnak, hát az asszony, akit mellém adtál, hát ugye ő tette. Asszony, mit cselekedett? A kígyó. Tehát a hárítás. Hogy az ember nem néz szembe a hibájával, és nem mondja azt, hogy igen, én voltam, hanem a másik miatt volt. És itt szeretnék most megint egy iskolai dologra kitérni, nem megint, bocsánat, egy iskolai dologra a gyerekeknél. Voltatok már így az iskolában, hogy valamit csináltatok? Mit tudom én, megrúgtátok a szomszédot, vagy valami ilyesmi, és akkor akkor mi volt a válasz? Hát, hogy ő, mondja, hát ő volt az, aki miatt ezt tettem, mert megint bosszantott, vagy megint mit tudom én, mit csinált. Volt már ilyen? Hogy a másik az oka, nem én vagyok az oka, hanem a másik az oka. Sőt, hányszor van az, hogy úgy hárítjuk a dolgot, hogy ő kezdte. Ő volt az, aki engem provokált. Én magamtól nem csináltam volna, hanem ő az oka mindennek. Hadd kérdezzem meg mindjárt itt a legelején, miért baj az, hogyha mi hárítunk? Miért baj az, hogyha egyszer lehet, hogy valóságosan tényleg az történik, hogy az egyik családtagunknak 25 ezerszer megmondtuk már, hogy valamit ne csináljon, és mégis csinálja, mi kiborulunk, és akkor azt mondjuk, hogy hát jogos a részünkről, mert mi már annyiszor elmondtuk. És ő az oka, mert ha ő nem csinálta volna, akkor én nem borulok ki. Na most hadd kérdezzem meg, ez jogos érvelés, vagy nem jogos érvelés? Emberi logikával nézve jogos érvelés. De hadd mondjam, a bűnre nem lehet mentség a másiknak a bűne. Nem lehet mentség. Nem mondhatom azt, hogy én ezt azért teszem, mert ő ezt csinálta. Hadd kérdezzem meg, Jézus milyen példát adott nekünk? Jézussal mennyi rosszat tettek, mennyiszer bántották. De hányszor szólt vissza türelmetlenül, vagy hányszor viselkedett úgy, ami nem az Isten szeretet törvényével megegyező. Tehát a másiknak a bűne nem lehet mentség az én bűnömre. Megállok az elején, mert még egy csomó kifogást mondunk majd az ige alapján, hogy milyen találékonyak vagyunk, amikor kifogást kell keresni a rossz cselekedeteinkre, de talán egy dolgot szeretnék még itt megemlíteni mindjárt az elején, hogy miért baj az, ha mi mentséget keresünk a bűneinkre. Miért baj? Mert ha mi mentséget keresünk, akkor onnantól kezdve okot is találunk a bűnre, megmagyarázzuk, hogy miért követjük el, és ennél fogva kisebbítjük a bűnnek a súlyát. A másik bűne a nagyobb az én szememben, mert hogy ő miatta volt. Jó, hát legfeljebb nem annyira szép, hogy ezt tettem, de a saját bűnünk szinte eltörpül, mert ő volt az oka. És hadd mondjam, amíg nem szembesülünk igazából a bűneinkkel, és nem látjuk, hogy milyenek vagyunk valójában, addig nincs remény a menekülésre és a szabadulásra, a bűnből való szabadulásra. Nézzünk meg egy másik mentséget. Ezt Áron hozza fel, amikor míg Mózes fönn van a hegyen, a Sínai hegyen, addig, ugye 40 napig fönt van, addig a nép mit csinál? A földön, ugye itt a Hóreb alatt kérik, hogy építsen nekik aranyborjút, és hát, hogy azokat imádja, azt imádja, mert hát ugye Mózes elvétetett tőlük, és nem tudják, mi van vele. Bűn volt ez Áron részéről? Hatalmas bűn, hatalmas bűn. Megépíti nekik a bálvány szobrot. Azt a szobrot, csak hadd mondjak annyit, hogy emlékszünk rá, hogy a számomra az egyik legszívbe markolóbb ige ezzel kapcsolatban, hogy az Isten mit érezhetett. Azt mondja az ige, hogy felcserélték az élő Istennek képét ökör képével, amely füvet eszik. Szóval, és azt mondják, hogy ezek hoztak ki téged Egyiptomból. Szóval ezt a bűnt követi el ott Áron vezetésével a nép, megépítik az aranyborjút. És nézzük meg, amikor Mózes lejön a hegyről, és látja az egész jelenetet, mondta Mózes Áronnak, Mózes második könyve, 32. fejezet 21-24-ig. És mondta Mózes Áronnak, mit tett neked a nép, hogy ilyen nagy bűnbe keverted? Felelt Áron, ne gerjedjen fel, uram haragja, ismered a népet, hogy gonosz? Mert azt mondták nekem, csinálj nékünk isteneket, akik előttünk járjanak. Mert ama férfiúnak, Mózesnek, aki minket Egyiptom földjéről kihozott, nem tudjuk, mint lett a dolga. Én pedig feleltem, kinek van aranya, szedjétek le, és nekem ideadták, én pedig a tűzbe vetettem, és a borjú formáltatott. Ebből azt sugárzik, hogy igen, hatalmas bűnt követtem el, és nem lett volna szabad hallgatni a nép szavára, hanem ki kellett volna árni az Úr dicsősége mellett. Nem. Tudod, hogy a nép milyen gonosz? Mi van ebben? Hát nekem jöttek volna. Hát a körülmények most olyanok voltak, én féltem ennek a következményétől, hogyha ellenállok neki, mert megvadulnak, és engem is megölnek. Hát nem tehettem más ebben a helyzetben. És utána pedig nézzük meg, hogy azt mondja, hogy vettem, ugye leszették az aranyakat magukról, meg ideadtak ugye mindent, ami volt, és bevetettem a tűzbe, és ez a borjú formáltatott. Igen, csak úgy magá, én nem, hát ez úgy formálódott, úgy alakult ez a borjú. Mintha neki nem lett volna effektíve hatalmas szerepe abban, hogy ez kiformálódjon. Amikor úgy belesodol, hát én azt sem tudom, hát én nem is... Szóval amikor az ember nem azt mondja, hogy igen, helytelenül cselekedtem, ez és ez történt, Istenem, bánom, amit tettem, hanem mindenki hibás, a nép, mert én félek tőlük, meg a körülmények, meg úgy egyáltalán minden. Nézzük meg egy másik mentegetőzést Sámuel első könyvéből, a 13. fejezetből, Sámuel első könyve 13. fejezetének a 11-től a 13. terjedő verseiben, amikor Sámuel a próféta meghagyja Saulnak, hogy várakozzon rá, majd ő jön és bemutatja a harc előtt az áldozatot. Ugye a királynak nem lett volna szabad ezt tenni. Sámuel késik, és erre Saul mit csinál? Bemutatja az áldozatot, amit neki tilos volt megtenni, tehát elköveti ezt a bűnt. De nézzük meg a mentegetőzést. Mikor Sámuel odaér, felelősségre vonja Sault, és Sámuel ezt mondja, mit cselekedtél? Saul pedig felelt, mikor láttam, hogy a nép elszéled mellőlem, és te nem jöttél el a meghagyott időre, a filiszteusok pedig összegyűltek már Mikmásban, azt mondtam, mindjárt reám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én az Úrnak színe előtt még nem imádkoztam. Bátorságot vettem azért magamnak, és megáldoztam az égő áldozatot. Akkor mondta Sámuel Saulnak, esztelenül cselekedtél, nem tartottad meg az Úrnak a te Istenednek parancsolatját, melyet parancsolt néked, pedig most mindörökre megerősítette volna az Úr a te királyságodat Izrael felett. Mi volt itt a kifogásnak a lényege? Miért tette? Különben nem tettem volna, de ez egy rendkívüli helyzet volt. Rendkívül kivételes alkalom. Ugye, úgy jöttek össze az ez most egy kivétel volt, hogy most bátorságot vettem, máskor nem tettem volna, de ebben a kivételes helyzetben, amikor ilyen veszély volt, most mégiscsak megtettem azt, amit nem szabad tenni. Igen, amikor rendkívüli körülményekre hivatkozunk, amikor valami rosszat elkövetünk. De menjünk gyorsan tovább. Nézzük meg például Dávidnak a történetét. Dávid történetéből, élet útjából két történetet szeretnék csak szóban feleleveníteni, ezt most már nem is olvassuk fel, csak szóban fogom elmondani. És hadd kérdezzem meg, hogy Dávid a kezdet kezdetén követette el helytelen dolgokat, tehát amikor Saul elkezdte üldözni, követette el helytelen dolgokat. Az elején nem. De egy idő után, amikor hosszan tartott már a próba, amikor már kezdett úgy, hogy úgy mondjam, az ereje ellankadni, belefáradni a hosszan tartó próbába, utána követel egymás után olyan dolgokat, amit nem lett volna szabad elkövetnie. Például, amikor ugye ott Dávid elhozza, most mondom a történetet, nem olvassuk fel, ugye Saul feje felől a dárdát, meg a vizes korsót, és utána ugye, amikor biztonságban van, akkor hogy beszél Ábnerrel, milyen fölényesen, minthogyha nem az Isten adta volna neki a lehetőséget, elaltatja az őröket, mindenkit, el tudja hozni a korsót, és akkor utána pedig fölényesen beszél Ábnerrel. Utána 7 éven keresztül tartó szétszakadás volt ennek a következménye majd ugye az Izrael népe között. Iszonyú, hogy milyen következménye lett. Vagy amikor félőrültnek teteti magát, és elmegy Gát királyához, és a nyálát csorgatja, stb. Szóval képmutatóskodik, próbál ügyeskedni, tesz olyan dolgokat, ami nem helyes. De miért? Mert a hosszan tartó próba, idézőjelben mondom, felőrli az idegeit. Hadd kérdezzem meg, amikor hosszan tartó nehézségben vagyunk, amikor nem szűnik meg, sokszor egy-egy heves megpróbáltatás alatt az Istenbe belekapaszkodunk teljes buzgalommal, és meg tudjuk állni az ő erejében a próbát, de amikor telnek a napok, a hetek, a hónapok, az évek, van úgy, hogy évtizedek, ugye Dávid életében ez közel 10 esztendő volt, akkor az embert egy idő után Sátán úgy ellankasztja, és az ember megenged olyan dolgot a kísértőnek engedve, amit nem lenne szabad megtenni. De hadd kérdezzem meg, a megpróbáltatás, a nehézség indokot jelenthet a bűn elkövetésére? A következőt olvasom a bizonyságtételek 4. kötetéből. Egyikünk sem menthető bármiféle fajta próba alatt sem, hogy meglazuljon az Istennel való kapcsolata. Ő a mi erőnk forrása, a mi erősségünk bármi próbában. Amikor hozzá kiáltunk segítségért, akkor ő hatalmasan kinyújtja kezét, hogy megmentsen. De Sátán az ilyen esetekben pontosan azzal kísért bennünket, hogy ellankadjunk az imádságba, reménytelennek lássuk a helyzetet, nem kiáltunk eléggé buzgón és őszintén segítségért, és akkor könnyen bele tud bennünket vinni a rosszba, a bűnbe. Vagy még egy másik dolgot is szeretnék mondani, és megint a gyermekek figyelmét szeretném külön kérni. Voltunk-e már úgy iskolás korunkban, nem tudom, hogy visszaemlékszünk-e rá, ez általában gyerekekre jellemző, de sajnos felnőttekre is. Amikor a tanár mondjuk felelősségre vonja valamelyik gyereket, hogy szaladgált az udvaron, pedig nem lett volna szabad, vagy a folyosón, és akkor a gyerek mit mond? A másik is ezt csinálta, ő is azt csinálta, nem én egyedül, a másik is ezt csinálta. Nem tudom, hogy volt-e ilyen élményünk. Mindannyiunknak volt már szerintem ilyen élménye. Amikor a saját bűnünket azzal kisebbítjük, hogy az összes többi gyerek ezt csinálta. Hát akkor, hát, és arra gondoljuk, hogy hát akkor a mi bűnünk, ugye akkor ezzel hát ha többiek is ezt csinálják. Hadd kérdezzem meg, azzal, hogy a másik ember elkövet egy rosszat, azzal én ment vagyok az alól, hogy én azt nem követhetem el, nem kisebbíti az én bűnöm súlyát. És figyeljük meg azt, hogy a környezetünknek a hatása mennyire érvényesül az életünkben. Nem tudom, hogy volt-e akár gyülekezeten belül is, volt-e ilyen tapasztalatunk, vagy bárhol a világban, hogy látunk valamit, amiről azt érezzük, hogy ez az Isten igéjével nem összeegyeztethető. És egy idő után azt látjuk, hogy egyre többen azt az utat követik, egyre többen azt csinálják. És egy idő után, hát ha ő is csinálja, meg ő is csinálja, meg hát most már ez a szokás, hát mindenki ezt csinálja, hát akkor én is csinálom. És az ember ugyanazokat fogja egy idő után csinálni, amit kezdetben az Isten igéje alapján határozottan elítélt. Mert hat rá a környezet. Hadd kérdezzem, mentség ez, hogy a többiek is ezt csinálták? Meg már mindenki ezt csinálja? Meg már mindenki átvette ezt a szokást? Nem mentség. Az Isten felelősségre von bennünket, egyéneket, hogy én hogy állok meg előtte, engedek-e az ő szavának, vagy nem. És ez az Istennek való engedelmesség nem lehet ürügy semmiféle rossz, semmiféle bűnnek az elkövetésére. Azt mondja, hát nem szeretnék túl sok idézetet olvasni, noha egy jó pár idézet itt van nálam, amit szeretnék, de talán egyet ezért hadd olvassak föl szintén a bizonyságtételek 4. követetéből. Ha valaki felismeri a mások hibáit, akkor Isten és ember társai előtt felelős azért, miért felelős? Hogy jobb példával járjon elől. Akkor is a jót cselekedni, amikor körülöttem mindenki a rosszat cselekszi. Egy munkahelyen. Mindenki lop a raktárból. Mindenki. Ez már föl sem tűnik senkinek. Mindenki lop. Akkor én is elviszem ezt vagy azt, hát ha mindenki ezt csinálja. Nem. Mi a felelősségünk? Jó példával előjárni, és akkor is, ha az egész környezetem a helytelen dolgot cselekszi, kitartani a jó mellett. Talán csak idáig olvastam volna ezt az idézetet. De nézzük meg, még talán egyetlen egy mentséget szeretném, hogyha megemlítenénk, amit fel szoktunk hozni kifogásként. Talán azt az egyet még említsük meg, hogy amikor az ember azt mondja egy-egy helytelen magaviseletre, cselekedetre, türelmetlen szóra, hogy Hát ez csak olyan apróság volt. Ez csak a családon belül történt, másokkal nem viselkedek így. Hát ez csak így, amikor az ember apróságnak tünteti fel a dolgokat. Hadd kérdezzem meg, mik a legveszélyesebbek, mit mond énekek éneke? Fogjátok meg a róka fiakat, a kis rókákat, azok pusztítják el a szőlőt. Tehát nem mondhatjuk semmire azt, hogy hát ez olyan kis apróság volt. Csak egy jegyet blicceltem a villamoson, hát ugyan már, hát ez olyan csekélység, hát mit tudom én, ott a felelős emberek milliárdokat lopnak, hát most azt az egy BKV jegyet, szóval nem mondhatjuk semmire sem azt, hogy apróság meg jelentéktelen, mert ami a helyes, azt minden körülmények között az Isten elvárja, hogy cselekedjük meg. Mindjárt rátérünk a hogyanjára, hogy ez hogy valósítható meg. Mert ugye egyelőre még csak azokat láttuk, azokat a dolgokat, azokat a kifogásokat, ugye amelyeket általában felszoktunk hozni a mi bűneinkkel kapcsolatban. Egy idézetet keresek még, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok, remélem megtalálom, pillanat. Igen. Mindazok, akik Isten pátriárkák és prófétákból olvasom, mindazoknak, akik Isten félőknek vallják magukat, legszentebb kötelességük, hogy őrködjenek lelkük felett, és önuralmat gyakoroljanak a legnagyobb kihívások közepette is. Mózes igen nagy terhet viselt, kevés ember fog valaha is úgy megpróbáltatni, mint ő, de ez nem mentette a bűnét. A legnagyobb kísértés sem igazolja a bűnt. Bármilyen nagy nyomás nehezedik is a lélekre, a bűn mindenkor, ami saját tettünk. Nincs hatalom földön és föld alatt, hogy az embert gonoszság elkövetésére kényszerítse. Sátán gyenge pontjainkon támad, de nem szükségszerű, hogy legyőzessünk. Akármilyen erővel vagy váratlanul tör ránk a kísértés, Isten gondoskodik rólunk, és az ő erejével győzhetünk. Tehát mit mond az Úr? Jön a kísértő, az ajtó előtt leselkedik. Mi ez a kép? Az ajtó előtt leselkedik. Nekem soha nem volt kutyám, meg ilyen értelmű sem macskám, házi állatom, de van úgy, hogy megyek emberekhez látogatni, és kutya van a kertben, és nem akarják, hogy bejöjjön, és amikor jövünk ki a házból, alig várja, hogy egy kis rés, és már is besurran a házba. És akkor utána úgy próbálják kiűzni onnan, mert ott leselkedik, várja, hogy mikor nyílik ki egy kis résre az ajtó, és már is akar berohanni. A bűn így leselkedik a kísértő ránk. Azt mondja, de te uralkodjál rajta. Rád van vágyódása, de van hatalmad ellenállni a kísértésnek, mert az Isten nem szolgáltat ki bennünket a kísértő hatalmának. Na de nézzük meg, hogy mi a másik óriási nagy veszély, és ezt csak egy mondatban szeretném elmondani, hogy amikor mi elkövetjük a bűnt, mentegetjük is magunkat a bűneink miatt, akkor jön Sátánnak a következő lépése, hogy akkor elkezd bennünket vádolni. Akkor jön a vád, a lelkiismeret furdalás az Isten részéről jön, ugye, de abban mindig felemelés van, a bűnbánat helyének a megtalálása, de Sátán jön a vádaskodással. Hát látod, ilyen vagy, te soha többé már nem fogsz tudni megvádolni. Látod? Ezt jön a vádolással. Számtalan igét látunk az igében, Sátán vádolóként jelenik meg az ember előtt, hogy még reménytelenebbé tegye a győzelmet az ember számára. Na de nézzük meg, hogy akkor mi a győzelem útja. És ezzel szeretném, hogyha a másik részében az ige hirdetésnek foglalkoznánk. Föl szoktam tenni a kérdést, most újra fölteszem, hogy mondok egy igét, amit szerintem velem együtt tudtok mondani, de utána kérlek, hogy folytassátok az igét, a következő igét. Józanok legyetek és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen. Hogy folytatódik? Akinek álljatok ellene. Mindig elfelejtjük. Szóval azt tudjuk, hogy az ordító oroszlán jön és kísért, és bűn és rossz. De utána így folytatja, akinek álljatok ellene. Na de nézzük meg, hogy lehet ellenállni a kísértésnek. Jakab apostol levelét lapozzuk fel, és nézzük meg a negyedik verset, elnézést, 4. fejezetet, és ott a 7. és 8. verset. Jakab apostol levele 4. fejezet, 7. és 8. versében a következőt olvassuk. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Ebből az igéből több gondolatot is ki fogunk majd ragadni, de először nézzük meg ezt a gondolatot, amit mond a 8. versben, közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. A bűnnek való ellenállás és a kísértések feletti győzelemnek ez az első lépése, közeledni az Istenhez. Mit jelent közeledni az Istenhez? Ez mit jelent a gyakorlatban? Az Isten hív és késztet bennünket, vonz bennünket. De a lépést kinek kell megtenni? Nekem kell megtenni. És mik ezek a lépések? Imában segítségül hívni őt, olvasni az ő igéjét, gondolatban foglalkozni az ő szavával, az ő ígéreteivel, közeledni az Istenhez. Olyan szépen írja Ellen White, egyik helyen azt mondja, hogy ha mi így közeledünk az Istenhez, az összeadás művelete szerint, akkor ő a szorzás művelete szerint fog válaszolni. Arra várja, hogy lépjünk. Akkor ő hatalmasat lép, és vonz egyre jobban az ő közelébe. De szeretnék egy idézetet felolvasni erre vonatkozóan, hogy mit is jelent igazából, és miért fontos az Istenhez való közeledés. A 7 per A kötetből olvasom az idézetet a következőképpen. Az Isten szerető ember az Istennel való szüntelen közösség által nyer erőt tőle. A szüntelen való közösség. Nem nyerhetek úgy erőt, nagyon fontos, félre ne értsük, hogy eljövünk szombaton, meghallgatjuk az igehirdetést. Nagyon fontos. Az Isten az igéjéből üzenetet küld mindannyiunk számára. De elégséges ez a hétköznapok győzelméhez? Nem. Azt mondja, az Isten szerető ember az Istennel való szüntelen közösség által nyer erőt tőle. Mikor a lélek szokásává válik, hogy Istennel társalog, a gonosz ereje ezzel meg lesz törve. Miért? Mivel a sátán nem tud megmaradni az Istenhez közeledő ember mellett. Minél közelebb vagyunk Istenhez, annál biztonságosabban élünk, hiszen sátán gyűlöli Istent és fél a jelenlététől. Nem egyszerű gondolat? Az Isten tudja egyedül, Jézus tudja legyőzni a kísértőt, aki engem kísért. De hogyha Isten nincs velem, én nem vagyok mellette, ő itt lenne mellettem állandóan, de ha én nem vagyok az ő közelében, akkor a kísértő legyőz engem. Csakis az Istennel együtt, Jézussal élő és szoros közösségben tudom a kísértést legyőzni, mert sátán nem maradhat meg Krisztus mellett, mert fél tőle, mert gyűlöli Krisztust. Tehát ha én közeledek hozzá, akkor a legnagyobb biztonságban vagyok a sátán kísértéseivel szemben. Utána így olvasom még ezt a mondatot, közeledjetek ima, elmélkedés és igéjének olvasása által. Mikor Isten közeledik hozzád, zászlót bont érted az ellenség ellen. Éljünk bátorságban, mert az ellenség nem diadalmaskodhat ő felette. Nézzük meg a második szempontot, ami nagyon-nagyon fontos, a bűn felett való győzelem kivívása szempontjából. Nem tudom, hogy hallottuk-e már a két végletet, amit hívő emberek, keresztény emberek szoktak mondani ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy hát lehetetlen a bűn felett teljesen győzni. Lehet kozmetikázni az ember életét, de azért teljesen nem lehet, majd az új földön, majd ott. És halljuk-e a másik végletet is időnként, amikor azt mondják, hogy Neked semmit nem kell tenned, bízz az Isten kegyelmében, majd ő elvégzi, te csak bízzál, majd ő meglátod, hogy ő megoldja az életed kérdéseit, a bűnkérdést az életedben. Hadd kérdezzem meg, hogy a kettő véglet között hol van az a keskeny középút, amit az ige mutat a mi számunkra? Ezt egyetlen egy szóval lehet kifejezni, együttmunkálkodás, együttmunkálkodás. Az Isten akarja az ő végtelen erejét egyesíteni az ember gyenge erejével. De én magamat kell odaszánnom. Az én magam részét meg kell tenni. Az én közreműködésem nélkül az Isten semmit nem fog tenni, értem, tőlem függetlenül. Az isteni és emberi egybe kapcsolódása és egybe olvadása révén tud az Isten győzelmet adni. Az apostolok történetéből szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban egy rövid idézetet. A következőképpen olvasom ezt az idézetet. Az Apostolok története című könyvből. Így olvasom egy pillanat. A 330 és 331. oldalon. Az üdvösséget társulás, együttmunkálkodás útján nyerjük el. A megtérő bűnös és Isten között együttmunkálkodás létesül. Ez elengedhetetlen a jellem felépítéséhez, helyes alapelvek kialakításához. Az embernek komoly erőfeszítéseket kell tennie, hogy legyőzze azt, ami a tökéletesség elérésében akadályozza. Az eredmény azonban teljesen Istentől függ. Csupán emberi erőfeszítések nem elegendőek. Isten segítsége nélkül teljesen értéktelenek. Isten munkálkodik, és az ember is. Az embernek kell ellenállnia a kísértésnek, de az erőt ehhez Istentől nyeri. Így egészíti ki egymást egyrészt a végtelen bölcsesség, részvét és erév, másrészt a gyengeség, bűn és teljes tehetetlenség. Együttmunkálkodás által, és az Isten fogja adni az ő hatalmas erejét, ha én odaszánom magam, az én apró parányi részemet megteszem, akkor ő el fogja végezni azt érettem, amit magamnak soha nem állna hatalmában, hatalmamban, hogy megtegyek önmagamért. De nézzük meg, mit mond Jakab apostol. Úgy kezdődött ez az ige szakasz, hogy engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Engedelmeskedjetek. Lehet, hogy most furcsa lesz ez a szó, amit mondok, de értsük jól, hogy ne arra koncentráljunk csupán, hogy mit nem szabad megtenni. Az az ember, aki a tilalmakat nézi egyfolytában, hogy mit nem szabad tenni, az az ember nem tud győzelemre jutni. Hanem mi a győzelem útjának az egyik összetevője? Hogy amiről tudom, hogy jó, és az Isten adott már hozzá erőt, hogy valami jót cselekedjek, abban haladjak előre. A jóban előre haladni. Minél inkább előre, előre, előre. Az Isten nem egy passzív magatartást vár tőlem, hogy én akkor itt üljek, ja, ez sem szabad, az sem szabad, amaz sem szabad, hanem menjek előre, kérjem az erejét jó dolgokhoz. Mindenkinek vannak természetes képességei is, amit fel tud használni, akár az Isten művében is, vagy emberek javára, vagy segítésére. Mindenkinek vannak, nincs olyan ember, akiben valami jó ne lenne. Induljunk el a jóban, induljunk el. És ekkor az Isten velünk, mellettünk lévén erősíteni fog, és védelem lesz a jó cselekedetben való előrehaladás a kísértésekkel szemben. Azt mondja, engedelmeskedjetek azért az Istennek, és álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Még szeretnék egy-két gondolatot megjegyezni. Az egyik, amit szeretnék megjegyezni, illetve szeretném kérdezni, hogy vajon nem az egyik legfőbb akadálya a mi bűneinknek, a mi rossz jellemvonásaink újból és újból felszínre való törésének, hogy nem utáljuk ezeket teljesen. Mi igazából gyűlöljük-e és utáljuk-e a bűnt? Utáljuk vagy nem utáljuk? Most tudom, hogy nagyon furcsa kérdést fogok föltenni, de mondjuk amikor az ember tudja magáról, hogy mondjuk mértéktelen, akkor utáljuk-e a mértéktelenséget? Mondjuk egy ember, aki részegeskedik, tudja, hogy nem lenne szabad. Utálja-e, vagy nem? Amíg nincs megutálása annak az... Mert nem. Jó, kicsit elkezdem, de majd, és na jó, most még egyszer, de majd holnap, vagy nem tudom, értjük? Utáljuk-e igazából a bűnt, amit elkövetünk? Vagy lusták vagyunk? És megint ellustálkodtuk a napot, ezt vagy azt. Utáljuk ezt? Vagy pedig azért olyan jól esik még egy kicsikét pihenni, meg az ágyban maradni. Utáljuk-e, amiről az agyunkkal tudjuk, hogy nem jó? Utáljuk-e? De fölvetődik a kérdés, hogy amit szeretünk csinálni, mert a jellemünknek a része, a torz jellemünk része, hát akkor az Isten hogy várhatja el tőlünk, hogy utáljam, amit szeretek? Márpedig ez a győzelem egyik útja. Hadd kérdezzem meg, ezt a problémát hogy lehet áthidalni? Mit kell tenni? Imádkozni ezért. Az Istent kérni, hogy adjon bűngyűlöletet, hogy megutáljam azt a bűnt. De hadd kérdezzem meg, hogy a bűnt mikor fogjuk tudni igazából megutálni, minek a fényében? Jézus életének a fényében tudjuk a bűnt megutálni. Ha mi igazából megértjük a megváltásnak a lényegét, ha igazából megértjük azt, hogy a mi bűneinkért, az én lustraságomért, irítségemért, mértéktelenségemért, indulatomért, bármi, mindegy, hogy mit mondunk, ezért kellett Jézusnak meghalnia, és ezzel is több volt az ő szenvedése, és hogyha ezt nem csak szavak szintjén mondjuk ki, hanem valóban az Istent kérjük, hogy mélyíts el a szívünkben mindezt, és kérni a bűngyűlöletet, az Isten ki fogja bennünk alakítani. Hiszen mit mondtunk? Magunktól semmi jóra nem vagyunk képesek. De mi az én részem? Kérni, közeledni hozzá, imában kérni, hogy a bűnt gyűlöljem meg, és a jót pedig szeressem. Hogy őt szeressem mindenek felett, és vágyódjak az igaz élet után. De ezt is csak imában, az Istenhez való közeledés alapján tudjuk igazából elnyerni. Egy következő pont, amit szeretnék megemlíteni, hogy hogy lehet a bűn felett győzni. Ne gondoljuk azt, illetve, bocsánat, egy magamról szeretnék egy példát elmondani. Én egy párszor már ezt megfogadtam magamnak, időnként nem sikerül megvalósítani, és el is szoktam olyankor csüggedni. Amikor az embernek rengeteg feladata van, nem tudom, hogy voltunk-e már így, olyanok, amik restanciák, és tudom, hogy még ezt, és rengeteg, és ez se fér bele, és micsoda probléma, azt is meg kell oldani. És én egyszer rádöbbentem arra, hogy este fáradt fejjel nem szabad ilyeneken gondolkodni. Mert elég minden napnak a maga baja, most fáradt vagyok, úgysem tudok mit csinálni. Ki kell magam pihenni, és másnap újult erőt kell kérni az Istentől. És ha előfordul másnap, akkor az ember másképp látja már a dolgokat. De hányszor vagyok úgy, hogy elcsüggedek, és feszít, hogy még ez is, és az hogy lesz. Miért mondtam ezt? Ugyanígy vagyunk a bűnnel szembeni küzdelemben. Ne tegyük azt, hogy azt mondjuk, hogy még ez is, még az is, még az is, és hát hol lesz ez? Ne tegyük ezt. Hadd kérdezzem meg, az Isten mit kér tőlünk? Most itt vagyunk, és a következő másodpercben mindenfele győzünk? Ezt kéri az Isten? Nem. Az Isten mit kér tőlünk? Ember, nem kérem tőled azt, hogy ezt az 5 kilométeres távolságot most helyből ugord át. Úgysem tudod megtenni. Mit kér? Egy lépésre most késztetlek. Most arra kérlek téged, hogy most fohászkodj hozzám, mert egy olyan körülmény van, ami téged idegesíteni szokott, fohászkodj hozzám, hogy adjak neked erőt. Vagy most, amikor meghalod az óra csörgést, akkor most keljél fel. Nem tudom, értjük? Az Isten mindig egy-egy lépést mond, késztet arra, hogy tegyen meg, ezek apró lépések. De az 5 kilométer a rengeteg apró lépésnek a megtevéséből fog állni. És ha én mindig arra az apró késztetésre odafigyelek és engedek, az Isten soha nem kér többet egy adott pillanatban, mint amit az ő ereje által meg tudok valósítani. Hogyha azt az apró lépést megteszem, akkor ez kikövezi az utat a győzelemhez, és utána már a következő lépés még könnyebb lesz. Egy olyan szép idézett részletet szeretnék az Üzenet az ifjúság című könyvből olvasni. Óvakodjunk attól, hogy elhanyagoljuk a titkos imát és Isten igéjének tanulmányozását. Ezek a te fegyvereid az ellen, aki azért küzd, hogy akadályozzon előrehaladásodban a menny felé. És most figyeljük, az ima és a Biblia tanulmányozás elhanyagolása könnyebbé teszi Sátán munkáját. A Szentlélek kérlelésével szembeni első ellenállás utat készít neki. A szív megkeményedik, és a lelkismeret szava elhalkul. Na de most figyeljük, az ellenkezője is igaz. A kísértésnek való ellenállás viszont segíti a további ellenállást. Minden önmegtagadás könnyebbé teszi az újabb önmegtagadást. Minden megnyert küzdelem utat egyenget a következő győzelemhez. Minden kísértésnek való ellenállás, minden önmegtagadás, minden bűn feletti győzelem magvetés az örök életre. És ezért mondja az Isten igéje, ezért mondja Pál apostol, hogy így meg tud erőtelenülni a bűnnek teste az emberben. Meg tud erőtelenülni, mert minden egyes győzelem, a lélek késztetésének minden egyesnek való minden egyes engedelmesség erősebbé tesz lelkileg, és a győzelem, a végső győzelem útját vetíti elünk. És két gondolatot szeretnék befejezésül, két pontot szeretnék még megemlíteni a győzelem kérdésében, hogy mi túl sokat gondolunk Sátán hatalmára, és keveset Isten hatalmára. A mi gondolataink sokszor, hát az ellenség, hát hogy ekkora, ha ezt is, hát így rombol, pusztít, kísért, legyőz. Mi az erős fegyveresre gondolunk sokszor, és kevesebbet a még erősebb fegyveresre. Márpedig mit mond az ige, mit mond Jézus? Az erős fegyveres őrzi az ő palotáját és mindenét, ami van. De meddig? Amíg el nem jön a nálánál erősebb fegyveres, és le nem győzi őt. Tehát nekünk Jézus Krisztus győzelmére kell figyelnünk, és az ígéreteire, amelyek ugyanolyan bizonyosak, mint az ő győzelme volt. Ezzel kapcsolatban is szeretnék csak egész röviden néhány idézetet olvasni. Az embernek is rendelkezésre álló erővel Krisztus kiállta a kísértést, megragadta Isten trónját, és nincs az a férfi vagy nő, akinek ne lenne lehetősége ugyan erre a segítségre. Mennyire bátorító! Jézus nem vett igénybe több segítséget, mint amit mi is igénybe vehetünk a bűn feletti győzelem elérése érdekében. Egy másik rövid idézet. Sátán a legádázabb és a legravaszabb kísértéseivel támadta meg Krisztust, de minden összecsapásnál kudarcot vallott. Azok a csaták mi érettünk folytak, és azok a győzelmek lehetővé teszik számunkra a győzelmet. Sátán meggyötörhet, de nem fertőzhet meg. Az a tény, hogy Krisztus győzött, öntsön bátorságot követőibe, hogy hősiesen küzdjenek a bűn és Sátán ellenében. Krisztus nem engedi az ellenség hatalmába kerülni a bűnbánattal és hittel hozzá folyamodókat. A megváltó megkísértett, megpróbált gyermekei mellett áll. Vele nem létezik kudarc, veszteség, lehetetlenség vagy vereség. Mindent megcselekedhetünk ő általa, aki minket megerősít. Igen, tehát mi a végső tanulság? Nem a bűn a legnagyobb baj a mi életünkben, mert mindannyian azok vagyunk. Az összes üdvözült, aki oda fog kerülni a megváltott, mindenki bűnös ember volt, nagy bűnösök. Nem ez a legnagyobb baj, hanem az a baj, amikor a bűneinket mentegetjük, amikor mentséget fogunk, mentséget találunk rá, mert ezzel kisebbítjük a bűnt, és hadd kérdezzem, az az ember, aki aki csak egy kicsit náthás, el fog menni az orvoshoz segítséget kérni. Hát én ki tudom magam kúrálni, tudom, mit kell csinálni, inhalálni ezt és azt és amazt. De aki nagyon beteg, súlyos beteg, az rohan az orvoshoz, hogy gyógyítsa meg. Ha én úgy érzem, hogy én ezt magam is ki tudom kúrálni, most értjük, ugye a példa nem jó, mert enyhe betegségeket persze, szóval, de a példát, példa kedvéért, ha érezzük igazából a saját gyógyíthatatlan betegségünket, magunktól meggyógyíthatatlan betegségünket, akkor vágyódunk igazából az orvos közelébe és az orvosi segítségre. Nem gyárthatunk ideológiát a bűnre, mert Isten minden segítséget megad nekünk a győzelemhez, de nekünk igénybe kell venni ezeket a győzelmeket. És én befejezésül a végére tartogattam az egyik legszebb idézetet, mindegyik szerintem annyira szép idézet, amelyek bátorítanak bennünket, de a végére tartogattam ezt az idézetet a Nagyorvos lábnyomán című könyvből. A következőt olvasom az 52. oldalról, így olvasom. Jézus ismeri minden ember körülményeit. Minél bűnösebb az ember, annál nagyobb szüksége van a megváltóra. Olyan szép ez a következő mondat, figyeljük, mennyivel másabb, mint ahogy mi az emberek gondolkodunk. Isteni szíve azokkal törődik a legnagyobb szeretettel és megértéssel, akik a legkilátástalanabbul bonyolódtak bele az ellenség hálójába. Nem döbbenetes? Azokkal van a szeretete a leginkább, akiknek a leginkább szüksége van az ő bátorító szeretetére. És mit mond? Saját vérével pecsételte meg az emberi nem felszabadításának a dokumentumát. Hogy hathatna bennünket magunkra, amikor a mi bűneinkkel vergődünk? Amikor 50 000-szer visszaesünk a mi bűneinkbe, és Sátán azt mondja, hogy reménytelen vagy, akkor van a legnagyobb szükségünk őre, és a legnagyobb szeretettel azon fáradozik, hogy nehogy ideológiát gyártsak erre, nehogy mentegessem a bűnt, hanem hozzá közeledjek, hogy el tudjam nyerni azt a segítséget, amit egyedül ő adhat. Jézus nem akarja, hogy az ellenség kísértéseinek játékszerei legyenek azok, akikért ilyen nagy árat fizetett. Nem akarja, hogy vereséget szenvedjünk és elpusztuljunk. És olyan szép ez a következő mondat, figyeljük, aki megzabolázta az oroszlánokat a vermükben, aki hű tanúival ott járt az izzó lángok között, rajtunk is épp úgy kész segíteni, hogy megfékezze a lényünkben rejlő gonoszságot. Milyen isteni hatalom kellett ahhoz, hogy az oroszlán száját bezárja, az éhes oroszlán száját, és hogy a tűzbe vetett embereken semmi sérelem ne essen. Ez a teremtő isteni hatalom a rendelkezésünkre áll, hogy a lényünkben levő gonoszságot megfékezze, hogy jellemünkben meg tudjunk változni. Ma ott áll a kegyelem oltáránál, és Isten elé tárja a tőle segítséget várók imáját. Egyetlen könnyező, bűnbánó embert sem utasít el, ingyen megbocsát mindenkinek, aki bocsánatért és gyógyulásért hozzáfordul. És figyeljük a következő mondatot, annyira szép, annyira szeretem. Senkinek sem mondja el mindazt, amit tud róla, hanem minden remegő emberbe bátorságot akar önteni. Mindenki, aki csak akarja, erőt kaphat Istentől, és békét köthet Istennel, és Isten is kész békét kötni vele. Én egyszer egy ilyen mondást hallottam egy valakitől, és ez a mondás olyan nagyon elgondolkodtató volt, lelkészekre, igehirdetőkre vonatkozóan, de én ezt a mondást kiterjeszteném mindannyiunkra, minden egyes hívőre. Valaki azt mondta, hogy vajon az igehirdető ki merne állni, igét hirdetni egy szombaton úgy, hogy itt lenne egy vetítővászon, és az elmúlt héten elkövetett összes hibáját itt látná mindenki. Vajon ki merne állni az ige hirdető? De szeretném megkérdezni, hogy vajon mit szólnánk hozzá, hogyha a mi összes hibánk, amit az elmúlt héten elkövettünk, itt megjelenne felvétel formájában. De mit mond ez az idézet? Isten pontosan látja, pontosan tudja, hogy mit követtünk el. de senkinek nem mondja el, amit rólunk tud, hanem minden remegő szívbe bátorságot akar önteni. A győzelemnek az ígéretével bátorít bennünket. Mindenkit, aki hozzá menekül, Jézus megment a vádló, perlekedlő nyelvektől. Sem ember, sem gonosz angyal nem gácsolhatja őket. Krisztus lényükbe ötvözi saját Isten emberi lényét. Az Isten trónjáról sugárzó fényben állnak a csodálatos bűnhordozó mellett. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ezek az ígéretek, ezek a bátorítások nekünk is erőt adjanak a küzdelemben. És én szívem mélyéből kívánom, hogy a végső győzelmet mindannyian együtt tudjuk elérni. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani a te szavadért, a te igédért. Köszönjük Istenünk, hogy te az igében olyan hatalmas ígéretekkel ajándékoztál meg bennünket, amit mi igazából felmérni nem tudunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy mi nem vagyunk kiszolgáltatva a bűnnek, a rossznak. Köszönjük, hogy a kísértő nem uralkodhat felettünk. Köszönjük, Urunk, hogy te bíztál meg bennünket azzal, hogy őrizzük a lelkünkhöz vezető utat, és uralkodjunk a kísértés felett. És azt is köszönjük, hogy megmutatod ennek az útját és lehetőségét. Köszönjük, Urunk, hogy a te isteni erejed, isteni erőd minden hatalma, ami rendelkezésünkre áll, hogy mi győzni tudjunk a bűn felett, de kérünk téged, adjad, hogy szabályszerűen küzdjünk, hiszen győzelmet csak szabályszerű küzdelem által lehet elnyerni. Urunk, adjad, hogy minden segítségedet igénybe vegyük, és Jézusunk, adjad, hogy a mi gondolatainkban, a mi szívünkben te legyél, és köszönjük, hogyha mi melletted vagyunk, veled vagyunk élő közelségben, akkor a kísértés nem győzhet le, hiszen Sátán gyűlöl téged, és nem tud megmaradni a te közeledben. Urunk, így adjál nekünk győzelmet, bocsássad meg a mi bukásainkat, és kérünk téged, adjad, hogyha még újból elkövetünk bűnt, akkor se essünk kétségbe, hanem azonnal meneküljünk hozzád, és vívjuk azt a harcot, amihez te áld, a te adsz erőt. És adjad, Urunk, hogy majd végén elmondhassuk Pál apostollal együtt, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és hogy az élet koronája vaj, ha mindannyiunk számára eltétethessen. Urunk, köszönjük a lehetőséget, támogassál bennünket ezen az úton, és adjál meg, Urunk, mindannyiunknak minden segítséget a te ígéreted szerint, amire szükségünk van ehhez. Amen.